Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Tolpik civilben című magazin műsort hallgatják. Mai beszélgető társam Vince Attila, az RFC vagy a Református Futballklub szakmai vezetője. Sok szeretettel köszöntelek. Arra kérlek, Attila, hogy ismertess meg engem is, mert én sem nagyon ismerem az RFC-nek a múltját, meg a kedves hallgatókat, hogy hogyan, mikor és főként, hogy miért jött létre ez az egyesület.
Én is tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és üdvözöllek téged is, köszönöm szépen a meghívást a Református Futballklub nevében. Mindig örülünk, hogyha hírt adhatunk az egyesületünk életéről, működéséről. Hát 2011-re nyúlik vissza, illetve azt megelőzően egy pár hónappal, hiszen 2010 decemberre a hivatalos találkozásom Bödes nagy tiszteletű úrral, és ott egy 4 szem közti, 6 szem közti beszélgetésen, ha jól emlékszem, még Bográrné Éva igazgatónő is jelen volt. Akkor beszélgettünk először az utánpótlás labdarúgás helyzetéről Kiskolason, illetve a városunkban, illetve az országban, hogy hogyan működnek az utánpótlás klubok, illetve azt, hogy hogyan tudna ebbe esetleg az iskola támogatóként megjelenni, vagy ha nem is támogatóként, akkor eszmei támogatóként. Tehát egyáltalán milyen formája lenne annak, hogy együttműködjön az egyesület. Akkor én még a Kiskolasi FC-be voltam edző, és a decemberi elválásunk után letaktoltása annak, hogy komolyabbra forduljanak a megbeszélések. Majd ott január hónapban újra tárgyalóasztalhoz ültünk nagy tisztelendő úrral, illetve az Évikével, és fölajánlotta, hogy az iskolába használjuk az itteni sport létesítményt azokkal a gyerekekkel, akik az én edzéseimet látogatták. Akkor még nem egyesületi formában, nem mind szabadon úszó edző. De mivel én nem szerettem volna, hogy ez így maradjon, így egy pár aktív szülővel, hát most pontosan nem tudom a létszámot, hogy hány alkotunk, de olyan 20 fölötti volt, 20-25 körüli szülővel elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Sziládi Református Futballklub utánpótlás nevelő egyesületet, és a megbeszéléseket tettek, követték, természetesen a jogi dolgokat, azokat tisztába tettük, és egy alakuló közgyűlésen Zsellér Pali bácsit választottuk elnöknek. Bödes nagy tisztelet úr lett az egyik alelnök, és Lengyel Péter úr az egyik szülő képviselő lett a másik alelnök. És így nyárra, júniusra én úgy gondolom, hogy teljesen jogerőre emelkedett a klubunk, és azóta működünk.
Miért pont a Református Egyházat választottátok ilyen stratégiai partnernek, vagy valamiképpen megalapozni ezt a tevékenységet?
Nézd, nem tudom, mennyire tudod, azért nekem személyes kötődésem van az iskolához, hiszen én is itt végeztem. A gyerekem is itt végzett ebbe az iskolába, úgyhogy ez azért meghatározza az ember életét, hiszen olyan alapokat ad, amit nem felejt el az ember. Nem beszélve Évikével jó kapcsolatunk volt már azt megelőzően is, és hát ők voltak azok, akik személyesen megkerestek, vázolták az elképzeléseiket, és mivel nekem volt kötődésem az iskolához, így nem volt kérdés, hogy mi lesz a neve, illetve mi lesz az eszmei futtatása.
Ez valami olyasmit is jelent ebbe az esetben, hogy amit te az iskolától kaptál, akkor ilyen sajátos módon adod vissza egy kicsit az intézménynek meg a városnak?
Hát nagyon remélem, hogy tudok visszaadni abból a sok szeretetből, amit én itt kaptam, illetve a gyerekem itt kapott. Nem beszélve arról, hogy milyen szakmai képzés volt itt az iskolán belül, hiszen az én fiam is most már geológusként fog nem sokára dolgozni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyszerű élményekkel és komoly tudással vérteződött föl.
Gondolom, hogy akkor a fiad esetében is a labdarúgásnak, vagy legalább a sportnak a szeretete az megvan, és meg is maradt.
Természetesen, hiszen ő is sportolt itt az iskolán belül, én voltam edzője itt az iskolán belül is, mint óraadó, és hát természetesen próbáltuk öregbíteni az iskolánk hírnevét, akkor még kevesebb létszámmal, de annál határozottabban és nemesebb célokkal.
Azzal kapcsolatban milyen tapasztalatod van, hogy akik itt futballoznak, illetve itt végeznek a Sziládiban, amikor tovább tanulnak, akkor folytatják a sporttevékenységet vagy a labdarúgást?
Hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy nagyon jó képességű gyerekekről van szó. Nagyon sokan közülük, én nem akarok százalékos arányt mondani, de hogyha meg kellene tippelnem, körülbelül 85%-uk egyetemre jár tovább, és az egyetemi évek alatt nagyon sokan sportolnak, ha nem is a legmagasabb szinten, de legalább a testmozgás öröméért, és örömmel fogadtam el azt a tényt, hogy amikor visszakerültek sokan városunkba, vagy ha nem is kerültek visszadolgozni, de visszajönnek hétvégén, és ugyanígy a Sziládi RFC-be futballoznak 24-5-6 évesen is.
Hát ez mindenképpen akkor a ti hajdani elképzeléseteket meg a mostani munkátokat igazolja vissza. Kedves hallgatók, bele tekintettünk a múltba, és néhány percnyi zenehallgatás után pedig majd a jelenről fogunk beszélgetni, és hát reméljük, hogy megérkezünk a jövőhöz is, ami sokat tartogat ennek az egyesületnek még.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Vince Attila úrral, az RFC szakmai vezetőjével beszélgetünk. Múltról már volt szó, de azért a célkitűzéseket nem árt egy kicsit átbeszélgetni. Milyen célok mentén, meg milyen tervek mentén alakul ennek az egyesületnek az élete?
Az elsődleges szempont a megalakulás után az volt, hogy egyáltalán hány fővel tudunk számolni. Hogy mi lesz az a létszám, ami az egyesület működésében meghatározó lehet. Amikor leül az ember és számvetés tart, akkor talán próbál előre tekinteni, hogy meddig mehet el egy egyesület, mik lehetnek a határai, hogy tudja feszegetni a határait. És ugye egy egyesületnél az alapító tagunkon túl nyilván azok felnőttek, szülők. Fontos, hogy mennyi gyerek sportol az egyesületbe, hiszen úgy építi föl később a versenyrendszert. Ehhez úgy gondolom, hogy komoly munkára van szükség, hiszen ha nem érzi a gyermek a törődést, akkor nem fog az egyesületbe sportolni. Ebből kifolyólag próbáltuk az elején már stabilizálni a létszámot, és azt a célt tűztük ki, hogy az évről évre nőjön. Tehát úgy elinduljunk, hogy versenyképesek legyünk a labdarúgásban, tehát el tudjunk indulni különböző szakmai programokon, mint a Bosik program, vagy a Kölyök Liga, és így az alakulás is már szeptemberben az első versenyévad indulásakor, ugye júniusra teljesedett ki az egyesület, ott már egy olyan 60 fővel el tudtunk indulni, egy pár edzővel, és ez azt jelentette, hogy már azokon a kötelező nevezéseken, amiket előír a Magyar Labdarúgó Szövetség a Bazsik programban, azokon részt tudtunk venni. Így be tudtunk kapcsolódni a magyar labdarúgásba. Ez volt az egyik célja. Másik pedig az, hogy olyan tartalommal töltsük meg a gyerekek szabadidejét, amivel szívesen töltik a gyerekek. Bekapcsolódnak a munkába, ne az utcán kallódjanak el, ne minden idejüket számítógépezéssel töltsönek. Ugye ez egy nagyon kardinális pont most, hogy nehezen mozdulnak el a gépek elől. És én mindig azt mondom, hogy egy edzőnek olyan edzést kell tartani, hogy a gyerek szívesen jöjjön az egyesületbe sportolni, szívesen hagyja ott a gépet, a játékot, mert ugye állandóan játszanak rajta, és jó közösségben jól érezze magát. Nem beszélve arról, hogy a versenyeztetés során egy komoly közösségi forma is kialakul, ahol kialakul ugye a hierarchia egy csapaton belül, ez egymásnak a tisztelete, egymás segítése, tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsit összetett a célkitűzésünk. Mind a mellett azért nem elhanyagolható az eredményesség sem, hiszen még ha nem is tartjuk szigorúan számon, de egy-egy egyesületet azért az eredményei alapján ítélnek meg. Bár utánpótlás nevelő egyesületnél nem cél az eredményesség, de sok helyen azért mérik azért, hogy milyen gyerekeket nevel ki, milyen tudású gyerekek kerülnek később az akadémiákra, tehát azért ez meghatározza az egyesületnek a besorolását.
Nem vagyok otthon ebben a világban, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és most említetted az akadémiák kérdését. Ezek az intézmények meglátogatnak benneteket, vagy a mérkőzéseket, bajnokságokat figyelik, hogy egy-egy játékosotok hogyan teljesít?
A magyar labdarúgásban 12 regionális utánpótlás központ van. Azon belül, a régiós utánpótlás központokon belül általában 6 a központ működik. Mi vagyunk az egyik. Az éves teljesítményeink elmúlt 6 év teljesítménye alapján tavaly évben jogot szereztünk arra, hogy minket válasszanak. Egyik alközpontnak, másik 5 település alközpontja mellett, és mi a Kecskeméti régióhoz tartozunk. Így van egy kapcsolatunk a Kecskeméti régiós központtal, ez egy szakmai kapcsolat. Azon kívül van szindikátusi szerződésünk a Vasas Kubala Akadémiával, van egy szerződésünk a Paksi NB1-es labdarúgó klubbal, illetve a környező településekkel is van kapcsolatunk, hiszen mi is látogatjuk az ő edzéseiket, és onnan is járnak be gyerekek hozzánk edzésre. És hát így épül föl maga a szakmai rész, hogy a régiós utánpótlás központokon keresztül az egyéb kisebb településeken át folyamatos a felfelé áramlás.
Talán felesleges is a kérdés azok után, amit elmondtál a célkitűzésekkel kapcsolatban, de mégis megkérdezem, hogy hogyan érzed, vagy hogyan látjátok ti a klub vezetésébe, hogy ezek a törekvések célt értek?
Ez egy nagyon komoly és jelentős kérdés az egyesület életében. Az idei nyár volt az talán, amikor azt éreztük, hogy 35 játékosunk igazolt el. Ebből fejből mondom, nem akarok kihagyni senkit, 9 vagy 10 ment akadémiára. Puskás Akadémiába, ugye híradások szóltak róla, a Hódmezővásárhelyi Akadémiára, a Vasas Kubala Akadémiára, Paksra, Kecskeméten vannak játékosaink. Tehát én úgy gondolom, hogy most jutottunk el oda, hogy szakmailag értékelték a teljesítményünket, és a szülőknek a választása mindig ez, hogy mit választanak, melyik akadémiát válasszák. Rááldozzák-e a gyerekük kvázi életét a sportra a tanulás mellett, és mi támogattuk a gyerekeket ebben a törekvéseikben, mind az egyesület vezetése, mind szakmailag, mind emberileg, és mai napig jó kapcsolatot ápolunk azokkal a gyerekekkel, akik elkerültek tőlünk. De mondom, ez a nyár volt a vízválasztó, tehát nagyon komoly sajnos az a létszám, aki elment. Így most jelentősen esett is a létszámunk, 175 fő, 176-an maradtunk az egyesületbe.
Tehát összességben lehet mondani, hogy a gyümölcsök, amelyeket vártatok hosszú évek óta, azok kezdenek lassan beérni.
Ez a mi dolgunk, hogy mivel utánpótlás benne van a nevében, nevelő egyesület, mi nem vagyunk akadémia. Nekünk behatároltak a lehetőségeink. Itt nincs egyetemi képzés kiskolason, nincs főiskolai képzés. Előbb-utóbb a gyerekek zöme vagy középiskola előtt, vagy középiskola után elhagyja a városunkat, elmegy tanulni. Ebbe nekünk, ha tetszik, hanem támogatnunk kell a gyerekeket, pláne a családokat, hogyha úgy döntenek, hogy megpróbálják. És én is azt mondom, hogy talán hiba lenne, ha nem adnák meg ezt az esélyt a gyereknek, hogy ez az álma, akkor az álmát pedig próbáljuk segíteni, hogy megvalósuljon.
Kellenek az álmok. Kedves hallgatók, néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk majd Vince Attilával a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a kedves hallgatókat, Vince Attila úrral, az RFC szakmai vezetőjével beszélgetünk. Hát most próbálunk igazán mélyre kotorni ebben a témakörben a belső szakmaiságról, vagy a szakmai fölépítésről. Mondjál nekünk néhány dolgot.
A megalakuláskor 2011-ben, ugye mondtam, hogy 60 pár fővel alakult az egyesület, annyi volt a sportolóinknak a létszáma. Ez ugye a pár év alatt fölszökött 176 főre. Volt ettől már több is, akkor lányokkal is dolgoztunk, akkor 200 fölött volt a versenyengedéllyel rendelkező játékosunk száma. Úgy épül föl a rendszer, hogy úgy óvodáskorba próbálunk kiválasztókat tartani az ovikba. Hál' Istennek a város vezetés és az oviknak a vezetése ovi focipályákat kezdett létesíteni a városban, tehát abban is komoly infrastruktúrális fejlődés volt, ami elősegíti a gyerekek testmozgását. Ezen belül vagy kézilabda, vagy a labdarúgás felé orientálódnak, vagy egyszerűen csak a mozgás szeretetét próbálják meg elsajátítani. És vannak edzőink, például Kárás volt személyben, aki az óvodákban már tart foglalkozásokat, játék formába, illetve tervezzük majd a Szilárdén utcán a Zákány Sanyi tanárúrral szintén egy ugyanilyen hasonló, hogyha ott is el fog készülni ez az ovi focipálya. És itt rá is tértem, hogy a óvodásokkal kezdjük általában a gyerekeknek a képzését, ez a U6, U7-es korosztály. Őnekik évente 3-4 fesztivál van a Bozsik programon belül, ezt erről is beszéltünk már, ugye az MLS-nek ez a szakmai programja, a szakmai megnevezése. Bozsik Józsefről, Tutu bácsiról nevezték el ezt a programot, és ezek a kis ovisok Bozsik Fesztiválon játszanak. Heti 2-3 edzésük van Zákány Sanyi vezetésével. Egy évvel idősebbek a 2010-eseink most, ők a Kárás Zsolti vezetésével vannak, és heti 3x1,5 órás foglalkozásuk van. Ők a Bozsik programon túl a Kölyök Ligába, az Országos Kölyök Ligába is játszanak. A 2009-es korosztály az én korosztályom, én dolgozok velük, szintén heti 3x1,5 óra, illetve a Bozsik Fesztivál ősszel 4-5 szokott lenni, illetve a Kölyök Ligába szintén ezek a gyerekek is párba a 2010-esekkel versenyeznek. Jön a 2007 és a 2008-as korosztály, ők párba járnak a Kölyök Ligára, egyiknek Gilik Tamás, edzőkollega, a vezetője, 2007-eseké Rencsár József. Nagy létszámú csoportokról van szó, talán ők annak most a legtöbben, közel 60 fő alkotja ezt a két korosztályt, úgyhogy vannak bőven a srácok, és ide besegít most még a Bisztrovics Robi, mint asszisztens edző, tehát az újonnan érkezőket ő veszi először kézbe, és a életkori sajátosságoknak megfelelően tart edzéseket. És ők is, ahogy említettem, a Kölyök Ligába versenyeznek, illetve a Bozsik programnak van egy C tornája, illetve egy B tornája. Az idősebbek a B tornán szerepelnek, a fiatalabbak mindig a C tornán. A következnek a 2005-ösök, őket a Velez Attila és a Teleki Csaba irányításával edzük, a 2004-eseket, 2003-as és a 2002-eseket, ők a megyei U16-ba, megyei U14-be és a Vasik program U13-ba játszanak, ők ketten vezetik ezt a bő 60 főt ebbe a három korcsoportban. Az U13 az ugye indul a Vasik B tornákon, illetve a 2002-es, 2003-as, illetve a 2004-2005-ösök az megyei U14-be. Ők az ősszel harmadik helyen állnak a bajnokságban, a megyei bajnokságban, és úgy gondolom, hogy biztató a jövőre nézve, hogy nagy a lelkesedésük, és odaadóan dolgoznak minden edzésen, segítik egymást. Az Attila ugye az MLS szakmai koordinátora is, így megfelelő edzés munka is van az egyesületnél, hiszen az ő iránymutatás alapján dolgozunk. Meg kell, hogy említsem még a felnőtt csapatunkat, ott a Pozsár Matyi és én vezetem a felnőtt csapat munkáját, szakmai munkáját, ők a legalacsonyabb osztályban vannak, de 11-16 éves gyerekünk van a felnőtt bajnokságban, most 5. helyen vagyunk az őszi folyamán, ott fogjuk zárni a bajnoki évadot. Van, mint említettem a bevezetőben, sok olyan egyetemistánk, aki visszajár hozzánk játszani, és ők próbálják segíteni mindenbe azokat a fiatal, még ifistának sem nevezhető, inkább serdülőnek, fiatal embereket, akik a felnőtt csoportunkba játszanak.
Ámulva hallgatlak. Ez körülbelül azt az érzést váltotta ki belőlem, ami így végigmondtad, hogy hát ezt fejbe tartani is elég, hát még ebbe aktívan részt venni. Neked az edzői munka mellett még itt van a szakmai vezetésnek az összes terhe is. Hogy viseled ezt, jól bírod?
Hát az igazság, hogy mindig megtalált a munka az életem során. Ugye ezt köztudott, hogy én a Baromfi feldolgozóba dolgozom főállásba, van egy kis társadalmi funkcióm is a városvezetésben, de ez most nem ide tartozik, tehát kicsit összetett a munkám, de ennek, mivel az egyesületnek alapító tagja vagyok, így szívemen viselem a sorsát. A szakmai részét azt próbálom úgy összehangolni, ahogy az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség előírja. Erről is beszéltünk már, én úgy gondolom, hogy a nyár azért igazolt bennünket, hogy jó úton járunk. A technikai részében is van segítségem, ugye itt az iskolán belül egy kolléganő segíti a technikai részét a munkánknak, különösen az adminisztrációban, mert azért van bőven, bajokban őszintén egy-egy pályázatnak az összeállítás és ahhoz összegyűjteni az anyagot, az nem kis feladat. És hát van egy elnökünk, aki úgy gondolom, hogy pénzügyi részét maximálisan megoldja, már olyan szinten, hogy nagyon komoly elszámolások vannak, és ő ebben pénzügyi végzettsége van, így otthon van benne az Anikó, és teljesen azt a feladatot ő átvette, átvállalta magára, illetve van könyvelünk, van egy pesti kontaktunk, aki az MLS-nél a pályázatokat segíti beadni, úgyhogy valójában így épül föl az egyesületnek ez a szakmai része. Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a helyét a klubon belül, és hogyha dolgozni akar, akkor előbb-utóbb beáll a sorba, és annak eredménye van.
Úgy veszem észre, hogy itt nem nagyon lehet kihúzni magának senkit a munkából. Kedves hallgatók, egy pár perces zene után folytatjuk a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Talpig civilben című magazin hallgatóit. Vince Attila úrral, az RFC szakmai vezetőjével és egyik edzőjével beszélgetünk. Gyönyörű színes látványtervek, illetve fotók vannak az asztalon, ahol beszélgetünk. Ez valamiképpen már a jövőt vetíti előre.
Hát igen, amikor nem unatkozok, akkor vagy edzés terveket írok, vagy gondolkodik az ember, hogy hogy tudná a gyerekeknek komfortosabbá tenni az edzés lehetőségeit, mert valljuk be őszintén, a mai gyerekek nem biztos, hogy mindegyike szeretne sárban futballozni, mint a mi időnkben volt, akár hóba, fagyba kim voltunk. És az MLS-nek köszönhetően, illetve a kormánynak köszönhetően van egy TAO programnak nevezett infrastruktúrális beruházás segítő adórendszer, ami a cégeket arra ösztökéli, hogy támogassa a látványcsapatsportot űző egyesületeket, ahol lehet pályázni infrastruktúrális fejlesztésekre. A 6 év alatt a működési célú támogatáson felül mi már kihasználtunk egyszer-kétszer támogatást infrastruktúrára. Gondolok itt a pálya, sportpályának a talajának a felújítására, a műfüves pályának a talajcseréjére, még ha most bérleti díjon keresztül is, hogy támogatjuk az iskolát, de ez ugye visszaköszön abba, hogy az iskola megfolyamatosan karbantartja a műfüves pályát, és egy-két éve, ha jól emlékszem, volt egy komplett talajcsere már, hiszen mi minden egyes este ilyenkor, hétfőtől péntekig, illetve szombati napokon is 3-4 órát itt edzünk az iskolában, a műfüves pályán, de nem csak az iskolában, a kertvárosi iskolában is dolgoznak az edzőink, illetve a kertvárosi iskolában is, és mindenhol bérleti díjat fizet az egyesület, köszönhetek annak, hogy a TAO-ba be van állítva ez a bérleti díj lehetőség, és a városi sportpályán is ugyanez a helyzet, hiszen a március elejétől október végéig ugye a labdarúgás ez kinti sport, nem teremben játsszák, mi kiköltözünk a város által üzemeltetett sportpályára, és ott is bérleti díjat fizetünk, és a bérleti díjnak egy részét ugye arra fordítják, hogy komfortosak legyenek a pályák. Ettől elvonatkoztatva az egyesületnek is van lehetőség, és a városnak is arra, hogy pályázzon infrastruktúrális fejlesztésekre. Ebből került ki az új parkoló, ami már megépült kint, mert parkoló nélkül nem tudják látogatni a versenyeinket, a szülők, a szurkolók, ez mindig kellemetlenséget okozott. Tehát azt próbáltuk először rendbe rakni, ami ez meg is történt. Majd a város is lépett az ügybe, hogy a nagy műfüves pályára beadta a pályázatot, de hoz kellett nekünk a szakmai eredményeink. Tehát a kettő összefonódott ilyen téren, hiszen az RFC-nek a szakmai munkájának az elismerése gyanánt a városnak az anyagi helyzete stabilitásának köszönhetően be tudtunk adni egy közel 150 milliós pályázatot, amiből a város által az önrészt, a többit pedig a TAO keresztül a cégek biztosították, és úgy gondolom, hogy pár héten belül a nagy műfüves pálya világítással az el fog készülni. Ezt megölően készült egy rekordtámpálya kint a sportpályán, amit szintén a télvíz idején használunk jobban, hiszen ott is van világítás, és műanyagborítású pályán tudnak a gyerekek készülni. Csináltunk egy lelátót, de nincs olyan hely, ahova be tudnak húzódni a szurkolók, illetve a gyerekek, hogyha ránk szakad az ég, és ezért próbálunk most, hamarosan elkészülnek a tervek, hogy zártá tudjuk tenni a lelátó részt, legyen egy fedele, oldala, tehát hogy valahova be tudjanak húzódni a gyerekek. Ez még az idén vagy tavaszra reményeink szerint el fog készülni, és a egyik legfontosabb projekt az új öltözőépület. Erre érvényes építési engedélyünk van, hiszen pénteken jött ki az érvényes építési engedély. Terveink elkészültek, a tervezőiroda elkészítette, várjuk az MLS-nek a jóváhagyó nyilatkozatát, hogy megépülhessen ez. Ez egy 48 millió forintos beruházás, ez 4 öltöző vizes blokkal, egy közösségi térrel, egy pici, nagyon pici irodával és egy raktárépülettel, tehát nem semmi extra nincsen benne. Pont az, ami a gyerekeknek szükséges ahhoz, hogy odajönnek, levetkőznek, átöltöznek, majd edzés végén nekem minden vágyam az, hogy legalább egy zsíros kenyeret vagy egy meleg teját kapjanak. Ez az kell, hogy ez megépüljön ott ez a helyiség, illetve a mérkőzések után ne rohanjanak el, tudjanak egy pár szót egymással váltani, azért lesz ez a kis közösségi tér, egy 30-40 négyzetméteres, tehát nem túl nagy, és ott is akár még egy kis játék, fifázás, vagy egy kis beszélgetés, baráti beszélgetés, legyen, és utána menjenek haza. Tehát ezek azok az infrastruktúrális beruházások, amik elősegíthetik a gyerekek fejlődését, hogy még jobb eredményeket tudjunk elérni.
Hát akkor vannak tervek erre vonatkozóan is. Nagyon reménykedünk abban, hogy meg fog ez valósulni. Kedves hallgatók, ami egészen biztos az, hogy most megint zenét hallgatunk, és utána néhány percre még visszajövünk.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat. Vince Attilával, az RFC szakmai vezetőjével, edzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Belefolytatjuk a beszélgetést továbbra is. A jövő az hogyan rajzolódik ki előtted, illetve a vezetőtársaid előtt?
Hát, ha jövőt látnánk, az nagyon jó lenne néha. Én úgy gondolom, hogy most ugye befejeződött az őszi szezon, az anyagi lehetőségeink biztosítottak arra, hogy nyugodt tavasz elé nézzünk, befejezzük a bajnokságot, és hát reméljük, hogy minél eredményesebben. A jövőt meghatározza megint az, hogy hány gyerekünk marad, és hány gyerekünk megy el. Ez mindig kulcskérdés, hogy mivel tudunk dolgozni. Az biztos, hogy nekem a szakmai programot össze kell állítanom az áprilisi közgyűlésre, a 2018-19-es szakmai programot. Ehhez nagyon remélem, hogy az MLS jóvágyásával ugye az infrastruktúra az rendben lesz, amit elterveztünk, amiről az imént beszéltünk. Ha ezek összhangba kerülnek, akkor nagyon fogok örülni, mind a létszám, mind az infrastruktúrát tekintve. Az fontos, hogy a közgyűlésen megmaradjon az egyesületnek a folytonossága. Gondolok itt, mert valószínűleg tisztújító közgyűlésünk lesz. Ennek nem akarok elébe menni, nyilván ez majd el fog dőlni a közgyűlésen. Ami biztos, hogy az MLS szakmai utasításait mindig figyelembe kell vennünk, és az szerint kell cselekednünk. Ez vonatkozik ugye az alközponti státuszunkra éven mindenkire, edzőkollegákra, vezetésre, illetve itt sportoló gyerekekre. Azt is tudjuk, hogy az MLS-ben változások vannak. Ha nem is sűrűn, de majdnem két évente, akár szakmai vonalon, hol a szövetségi kapitány mond le, hol a szakmai igazgató mond le. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de mi szeretnénk, hogyha már egy egységes utánpótlás koncepció mentén próbálnánk a gyerekeket képezni, és úgy felépíteni, hogy mire felnőtt válogatottak lesznek, addigra egy versenyképes válogatott legyen Magyarországnak. Nekem nagy élmény volt, és a bagancslistámon kipipálásra került az Európa-bajnokság, hiszen én kint voltam Lyonba. Láttam ezt, és én mindenkinek azt kívánom, hogy élj át ezt, azt a vonulást a mérkőzések előtt. Ez egy olyan élmény, egy olyan töltetet ad az embernek, amit nem fog soha életbe elfelejteni. Tehát a magyar nemzet nagyon régóta vár egy jó labdarúgó válogatottra, egy jó eredményes csapatra, hiszen ki van éhezve a sikerre. A magyar nemzet ugye hagyományai révén büszke volt mindig a labdarúgóira, ez most sajnos nem így van, de vágya mindenkinek az, hogy, és nem csak hogy vágya, az első pici eredményre azt lehet mondani, hogy megtelnek a stadionok, különösen a válogatott mérkőzéseken. Olyan kisgyerekek, akik éppen cseperedőfélben vannak, már válogatott mérkőzésre szeretnének menni, és látszik is a mutatókon, hogy nagyon sokan elmennek. A klubcsapatok azok más dimenzióban vannak, ott ez nem alakult ki. De ami látszik az, hogy a válogatott az arra mindenki büszke volt ebbe az utóbbi két évben. Most van egy kis visszaesés az idei évben, reményeink szerint, hogy ez nem tartós, hanem csak ilyen egyszeri átmenetiről van szó. Én bízom benne, hogy a következő világeseményen újra ott lesz a válogatottunk, és ehhez nekünk is be kell állni a sorba, ezt ugye már elmondtam, hogy a szakmai program szerint nekünk dolgoznunk kell, amit előírnak nekünk.
És hát gondolom, hogy a magasan várt eredmények, vagy a válogatottnál várt eredmények, azok sok tekintetben itt dőlnek el a helyi utánpótlás kluboknál, hogy ti hogyan dolgoztok, hogyan nevelitek a fiatalokat.
Igen, mert hajlamosak a felnőtt csapat edzői visszamutogatni, hogy az utánpótláskorban nem jó szakmai munka folyik. Én erre azt mondtam a régiós utánpótlás központban, hogy mi bármire hajlandók vagyunk edzésen, utánpótlás edzők mondják meg, határozzák meg azt az irányvonalat, ami mellett dolgozunk. Ha ők azt mondják, hogy egy óráig álljon a fejnek a gyerekek, akkor mi azt csináljuk, amit ők mondanak, akkor egy óráig fejen fognak állni. Természetesen ez csak egy példa volt, de most eljutottunk oda, hogy az utánpótlás központ, a Kecskeméti régiós központ edzéstervekkel segíti a munkánkat, sőt, kontrollálja is az edzésmunkákat. Ki szokott jönni, ősszel ötször voltak kint, öt alközponti edzést kellett tartani az itteni szűk régiónak, mind a 2009-es, mind a 2010-es, illetve a 7-es-8-as korosztálynak, amit ellenőriztek is, hogy milyen módon volt megtartva az edzés, milyen dinamikája volt, azt, amit előírtak feladatokat, azokat végezték a gyerekek, volt egy utalmazása az edzés végén, milyen volt egyáltalán a hangulata az edzésnek, a felépítése, milyen körülmények között edzettek a gyerekek. Tehát elindult egy szakmai kontroll.
Bocsáss meg, ez ilyen rajtaütésszerű látogatás volt, vagy előre bejelentették?
Nem, ahogy leküldték a szakmai programot, a szakmai edzéseket, hogy az öt edzést melyik csütörtök, az előre be kell jelenteni, hogy melyik csütörtökre, mert ugye be kell hívnunk a gyerekeket, mert ez egy kiválasztott csoport már, és azt ellenőrizték, hogy halad a gyerekeknek a fejlődése, és ők is erről egy följegyzést készítenek, és így ezáltal nyilván van tartva a régiós utánpótlás központban a gyerekeknek a fejlődési szintje.
Attila, szerintem még egy műsort meg tudnánk tölteni az RFC jelenével, meg jövőjével kapcsolatos dolgokról, de hát végére értünk ennek a mai műsornak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meglátogattál bennünket, és én őszintén köszönöm, hogy én is egy picivel jobban beleláthatok a magyar labdarúgás, vagy a kiskunhalasi labdarúgásnak a belső folyamataiba. Nagyon sok erőt, meg lelkesedést kívánok a további munkádhoz, akár szakmai vezetőként, akár edzőként, és a kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk el, hogy gondoljanak szeretettel erre az egyesületre, mert hát Halas hírnevét is öregbíti, meg egyáltalán nem mindegy az, hogy majd mi fog történni az elkövetkezendő években, évtizedekben a magyar foci életében. Attila, még egyszer köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon meg!
Köszönöm szépen mindenkinek, minden jót kívánok!
Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk!